Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Ugyan még egy évszázados sincs a mai izraeli állam, összetűzéseinek sora az arab államokkal már is történelemkönyvek sokaságát tölthetné meg. De hogyan lett a békés együttélésből véres háború? Geopolitikai játszmák vagy identitáspolitikai feszültségek állnak a háttérben? Lehet-e béke a Szentföldön? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Baconi Dorottya történész, aki szerint Izrael 1948-as létrejötte óta az ország kiemelt jelentőséggel bír, nem csak a közel-keleti térség, hanem a nagyhatalmak szempontjából is. Ez a küzdelem legalább annyira folyik elvont fogalmakért, mint tényleges célokért. Ezt már Somkuti Bálint hadtörténész mondja. Velünk lesz a stúdióban Szájfó Omár arabista, aki állítja, ha a közel-keleti béke nem is valósítható meg, a konfliktusok befagyasztására és az időszakos békére reális esély van. És csatlakozik hozzánk Novák Attila történész, aki úgy véli, a történelemben véres és békés lapok követik egymást. Ami meghaladhatja ezt, az nem más, mint az egymás valódi ismeretén alapuló kölcsönös bizalom. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Egy vallomással kezdem, 1967-ben, amikor kitört a hatnapos háború, akkor én 5 éves voltam, és az nekem már megvan. Tehát emlékszem rá, hogy mi történt, és az én életemet azóta gyakorlatilag egy különböző intenzitással lángoló arab-izraeli konfliktus árnyékolja be. De hát ez nem volt mindig így. Tehát például a 20. század elejéig, vagy talán egészen az első világháború kitöréséig viszonylagos békében éltek ebben a térségben a zsidó és az arab népességek. Mi az oka annak, kezdjük veled Bálint, hogy ez a, hangsúlyozom, viszonylagos béke, ez az első világháború után elkezdett megszűnni, a második világháború után pedig teljes mértékben megszűnt.
Visszagondolunk az eseményekre, akkor egyértelműen az 1948-as első arab-izraeli háborút nevezhetjük meg az ellenségeskedések okaként. Ugye több alkalommal azért, vagy folyamatosan volt azért feszültség a térségbe, hiszen az oszmán birodalom azért a területen élő zsidóságra, mint ugye a könyv népeire gondolt, tehát egy olyan csoportra, akik azért a muszlimok védelme alatt életnek nagyon szigorú feltételek mellett azért. Ettől függetlenül nyilvánvalóan az arab lakosságot, a muszlimokat preferálta. Most ez a feszültség, amikor Izrael létrejött 48-ban, ez egy katonai támadásban manifestálódott, és ugye már akkor az volt a jelsz, hogy a zsidókat a tengerben. Na most nyilván a holokauszt után, a második világháborús traumák után ez az elképzelés, ez szó szerint élethalál harc volt a fiatal izraeli államnak, amelyből végül győztesen került ki rendkívüli áldozatok árán. És gyakorlatilag a feszültség azóta tapintható a területen, ugye nyilván a következő háborúk már olyan változásokat hoztak, amik egyértelműen a területen élő arab lakosság kárára történtek, egy olyan kezdemény, vagy olyan indulás után, aminek egyértelműen ez volt a következménye, és várhatóan ez volt a következménye. És azóta tart ez a küzdelem gyakorlatilag.
Szerinted, Omar?
A konfliktus az legalábbis helyi feszültségek szintjén azért a brit mandátum alatt már megvolt. Tehát ne felejtsük el, hogy alapvetően a lakosság arányban egy 20%-nyit kitevő zsidó beáramlás történt 1910 és 48 között, ami számos helyi érdeket sértett. Ez nem elsősorban etnikai, nem elsősorban vallási, pláne nem vallási konfliktus volt, sokkal inkább azt látjuk, hogy a helyi gazdasági struktúrák megborultak, illetve az Európából érkező zsidó bevándorlók természetesen más kultúrát képviseltek, mint a helyi, nem csak arab, de már az ottani zsidó közösségek is.
Dorottya?
Én egy kicsit korábbra mennék még vissza, ami a kérdésedben is felmerült, ugye a századforduló környékére, mert igazából napjainkig ugyanaz a kérdés, ami ekkoriban jelenik meg a politika horizontján, vagyis hogy kinek van joga ezen a földön élni, a Palesztina területén, a mai Izrael állam területén, ki az ura ennek a területnek, és ez a kérdés aktuálissá és a nemzetközi politikai szintér kérdésévé a cionizmus, a politikai cionizmus mozgalmának a megindításával kerül fel, és lesz a hát saktáblának akkor még egy kisebb szereplője, aztán ez egyre inkább aktivizálódik az idő előre haladtával, és egyre nagyobb kérdés lesz a nagyhatalmak számára is, hogy hogyan döntsenek ebben a kérdésben, merre menjen tovább ennek a területnek az élete, és ugye a politikai cionizmus azt mondja, ez Herzl Tivadar által elindított mozgalom, aki amúgy itt született, és 18 éves koráig Pesten élt, azt mondja, hogy a zsidóknak ugyanolyan joga van nemzetállamban élni, mint bármelyik más nemzetnek, hiszen az ő definíciója szerint a zsidóság egy nemzet, nem egy vallás, hanem kifejezetten olyan nemzet, mint ahogy a 19. században Európában ugye a nemzetállami gondolat, az az egyik legjelentősebb politikai gondolat, sorra formálódnak a nemzetállamok, és ennek a mintájára Herzl az antiszemitizmustól fenyegetve, annak a veszélyét érezve, azt mondja, hogy itt nem az asszimilációt kell folytatni, hanem az egészből ki kell lépni, ki kell szakadni, és a zsidóságnak joga van visszatérni az ősi földjére, ugye ekkor már majdnem 2000 éve egy olyan állapot van, hogy a zsidóság diaszpórában, a világ legkülönbözőbb területein él közösségekben, és a Herzl kijelentése, és ez egy forradalmi dolog, hogy ezt politikai mozgalomként indítja el, hogy a zsidóság térjen vissza Palesztina területére, és ott legyen neki is egy nemzetállama.
Attila?
Hát én csatlakoznék a Dorottya álláspontjához azzal, hogy ezzel még Herzl sem volt teljesen biztos, hogy Palesztinába kell visszamenni, hiszen a zsidó állam, ami a programalkotó műve a cionista mozgalomnak, szóval ez ott se volt ez teljesen letisztázva, és tulajdonképpen a különféle cionista kongresszusokon szavaztak arról, ugye többféle volt Uganda terv, meg volt sokféle terv mozgott akkor, de végülis ez győzedelmeskedett, főleg az orosz cionisták ezt nem akarták elengedni. A másik az, hogy nem igazán tudták, hogy mi van Palesztinában. Tehát volt egy, ugye az egész cionista mozgalom az gyakorlatilag a kelet-európai antiszemitizmus mozgatta és motiválta. Az orosz pogromok és aztán a romániai pogromok, a Jasi pogrom mozgatta. Tehát ő egy konkrét megoldást akartak találni, úgy, ahogy még nagyjából megfeleltethető a hagyományok, de nem nagyon tudták, hogy kik élnek Palesztinában. Szóval a zsidó államban nem találunk erre nyomokat, és az Altnájland, a Herznek, az ősúly országnak fordították. Ott még ilyen békés európai arabokkal találkozunk, akik persze mindenbe egyetértenek, és minden a legnagyobb rendben van. És az AHH nevű cionista vezető volt az, és író, aki 1890-es eltöltött több hónapot ott, egy orosz cionista volt, erősen baloldali, és akkor még megírt az Igazság Eretz Iszraelről, vagy Igazság Izrael földjéről, itt megint, hogy itt óriási problémák lesznek, meg itt két csoport valahogy egymásnak feszül. Ugye ez nem nagyon látszódott, egyébként ott palesztin nemzeti mozgalom, ugye a palesztin nemzeti mozgalmat és az európai, úgy mint a cionizmust is az európai nacionalizmus hozta létre, de gyakorlatilag 1890-esben elkezdődött egy ilyen mozgulódás, és aztán a 900-as évek, 908-909, aztán erősebben a 20-as évek eleje, aztán még erősebben 1936 és 39 között pedig arab felkelések, illetve mozgulódások voltak a térségben. Mondom, egymásnak feszültek ezek a csoportok, és hát a brit hogy is mondjam, politika meg játszott ezzel. Ugye van az híres, ugye ő megígérte a Weizmannnak, ugye a külügyminiszter, hogy Palesztinában lesz egy zsidó állam, de ezt megígérték egyébként egy másik tisztviselők, megígérte az araboknak is, hogy lesz egy palesztin, hát nemzeti állam azt nem, de hogy lesz egyfajta palesztin érdekképviselet. Tehát, hogy egy kicsit játszottak ezzel a dologgal. Nagyon bonyolult és hosszú kérdés, most nem akarom itt elvenni a szótlanul.
Jó, de ez azért fontos, mert ugye Omar is utalt rá, hogy azért itt az, hogy ez a terület brit mandátum terület volt az első világháború után, és ráadásul az első világháború után az oszmán birodalmat vonalzóval szedték szét, de gyakorlatilag abszolút nem foglalkoztak a különböző etnikumokkal. Ez azt is jelezte, hogy itt egy olyan, hát hogy is mondjam, ellenségeskedésnek a magvát vetették el, ahol csak időkérdése volt, hogy ebből melegháború legyen.
Igen, azért látjuk azt, hogy amikor felszabdalták a Közel-Keletet, annyival szerencsésebb volt a Közel-Kelet, mint mondjuk a szubszaharai Afrika, hogy nem teljesen vonalzót használtak, hanem figyelembe vették valamelyest az oszmán adminisztratív határokat is, és valamelyest azért idomulnak ezek a területek. De az tény és való, hogy ahogy elkezdődött ez a konfliktus, és pláne 48 után egy nagyon intenzív nemzetépítési folyamat kezdődött a palesztin részről is, tehát tény és való, hogy azóta a palesztin nacionalista mozgalmak próbálják messzebbre visszadatálni a nemzetüknek az eredetét, mint ahogy valójában datálható, de valójában a palesztin az egy modern nemzeti konstrukció.
Egyébként organikus építés, vagy kívülről determinált a palesztin építkezés?
Elsősorban a konfliktusnak és a zsidókkal, Izraellel való szembenállásnak köszönheti a létét. Tehát a gyarmatok felbomlásánál minden országban nemzetépítő folyamat kezdődött valamilyen formában, de azt látjuk, hogy éppen az úgynevezett közös politikai ügy, vagy a közös ellenség miatt a palesztin identitás az egy sokkal jobban megélt identitás, és sokkal inkább feleltethető meg mondjuk a nemzet fogalomnak, mint mondjuk az iraki, a szír, a libanoni, vagy számos más országnak a nemzet fogalma a környéken.
Ez érdekes, hogy a palesztinok ilyen erősen képesek, pedig hát alapvetően azért a palesztin népesség nem tiszta, etnikailag nem tiszta népesség, tehát ez egy vegyes arab népesség.
Sem etnikailag, sem vallásilag nem közös, nem egységes a palesztin népesség, itt kizárólag a konfliktusnak köszönhető gyakorlatilag az, hogy ez így kialakult mostanra már egyfajta nemzetként, de azt is látni kell, hogy a palesztin identitás az diaszpórákban fejlődik, és diaszpórákból táplálják intellektuálisan is jellemzően, ami annak köszönhető, hogy nem csak Izrael állam területén, illetve hát a palesztin fennhatóság, a palesztin hatóságok területén, hanem környező országokban is élnek, most már nagy számmal palesztin menekültek, nagy számmal élnek Észak-Afrikában, Nyugat-Európában, tehát azt látjuk, hogy ez a nemzetépítő folyamat, ez jellemzően inkább kívülről teljesedett be, és a külföldön élő palesztinok körében, de itt elsősorban a nyugati világon élő palesztin intellektuelek körében van egyfajta romantikus palesztin nemzetkép, ami valójában azért a palesztin hétköznapoktól és a palesztin társadalmi struktúráktól nagyon messze áll.
1948, a modern Izrael állam létrejötte. Egyszeres mind a háborús konfliktusnak a valódi kiélesedése, és ha belegondolunk, tulajdonképpen 1946-ban kezdődik el, a Fultoni beszédhez datáljuk a hidegháborút, de hát egy klasszikusan hidegháborús jelenség, mert Izrael ebben az időszakban még nem eldöntött, hogy kinek a támogatását élvez. A Szovjetunió is ott volt még a támogatók között.
Igen, hát a maga az állam létrejött egy ENSZ döntésnek az eredménye. Tehát az ENSZ-ben pedig már ott van a Szovjetunió is, tehát ez egy ilyen rendkívül furcsa helyzet volt abból a szempontból, hogy a kommunista államok és a nyugat is egy dolgot gondolt.
Igen, de nagyon jelentős az orosz zsidó diaszpora a térségben.
Tehát igen, sőt, hát abban van egy kis a szocialista éle is az első gondolatnak, a kibuc, hát az egy abszolút egy olyan kezdeményezés, ami a termelő szövetkezetnek egyfajta ilyen...
Mondjuk önkéntes. Ez egy különbség önkéntes, tehát hogy nem az AVH-t.
Az ideál mögött az hasonló. Igen. Nyilván ott nem volt korozosítás. Tehát volt egyfajta ilyen áthallás, ugye, vagy volt egyfajta ilyen befolyás ebben a történetben. És ugye nagyon érdekes az, hogy például az izraeli hadsereg első fegyverének egy része például Csehszlovákiából érkezik. Tehát azok a Messerschmittek, amik gyakorlatilag korábban a Németország számára készültek, azok izraeli Dávid csillaggal harcolnak a egyébként brit gyártmányú Spitfire-ek ellen Egyiptom, illetve a kialakuló területeknek az egén. Tehát itt egy nagyon érdekes folyamatot látunk, aminek az eredménye ugye az első háború, amely egy végül zsidó győzelemmel nagyon nagy nehézségek ára megszületik, és onnantól kezdve már azért lehet látni, hogy a következő háborúra már egyértelműen francia és angol támogatással építkezik és fegyverkezik az izraeli fegyveres erő is, míg az arabokat pedig a Szovjetunió találja meg egy ilyen posztkolonista küzdelem során gyakorlatilag.
Nagyon fontos kérdés, hogy mi annak az oka, hogy a viszonylag gyenge Izrael abban a térségben, ahol azért olyan arab államok veszik körül, amelyek komolyan gondolják a fegyverkezést, mégis képes győzni. És ráadásul lakosságszámban messze meghaladják Izraelnek a létszámát.
Egy pillanatig még visszacsatolnék itt a palesztin nemzet kérdéséhez, hogy Gerő András mondogatta mindig azt, hogy a cionizmus valójában két nemzetet hívott életre, a zsidó nemzetet és a palesztin nemzetet, hiszen azért alapvetően ez logikailag az dolgok működéséből fakad, hogy erre valamilyen módon egy reakció is születik, és ez bekövetkezett, hiába volt tényleg egy ilyen utópikus képe Herzl Tivadarnak erről az együttélésről, de hát ez a valósággal nem találkozott nyilvánvalóan. És akkor itt visszakapcsolódva a nemzetközi politikai kérdéshez, vagy a hidegháborúhoz, ugye azt azért érdemes szerintem látni, hogy ez mindvégig, tehát a századfordulótól kezdve egy nagy politikai kérdés, hogy mi lesz ezzel a területtel. Tehát ez soha nem csak a cionisták, vagy az ott élő arab lakosságnak az ügye, hanem ez jóval túlmutat ezen, és mondjuk ebben az ENSZ döntésben is ez egy nagyon különleges helyzet, amikor a hidegháború már éleződik, de a két szuperhatalom ebben bizonyos eltérő meglátások miatt is, például az Egyesült Államokban a választásoknak egy nagy szerepe van abban, hogy az elnök úgy dönt, hogy támogatja az Izraelnek a létrehozását. A Szovjetunió részéről azért az, hogy itt a britek egy presztízsvesztességet és egy hatalmi meggyengülést szenvednek el a közel-keleti érdekeltségeiknek a feladásával, az szintén nagyon fontos
és
szempont.
És ezt ne felejtjük el, hogy azért az izraeli cionista mozgalmak terror támadásokat is hajtanak végre a britek ellen.
Vannak ilyenek, igen, tehát talán itt a Dávid Király Hotelben elkövetett 46-os merénylet talán a leghíresebb, de voltak ilyenek, de azt hiszem ez mindkét fél részéről, tehát egy nagyon nagy nyomás nehezedett azért a döntéshozókra, hogy itt valamilyen módon, valamilyen megoldást próbáljanak találni. De azért ez egy különleges állapot, hogy itt a két szuperhatalom ebben megegyezik, és mind a kettő abban reménykedik, hogy Izrael az ő közel-keleti bástyája lesz, és az ő érdekeltségébe fog kerülni, és ez, ahogy említettétek is, az első időszakban még egyáltalán nem egy letisztázott kérdés. A csehszlovák fegyverszállítmányok, ugye Ben Gurion is az első miniszterelnök, aki egyébként szocialista, tehát itt a baloldali profil azért az a politikai életben meghatározó az első időszakban, azt mondja, hogy a szovjet segítség nélkül nem tudták volna megnyerni ezt az első konfliktust, vagy összecsapást. Tehát itt van néhány év, amíg az, hogy az Izrael a hidegháborúban kinek lesz a stabil szövetségese, az még nincs lejátszva. Igazából mind a két nagy hatalom, úgy is nézhetjük, vagy van ennek egy olyan olvasata, hogy verseng Izraelért, és ez aztán, hát a 40-es évek végére, 50-es évek legelejére azért eldől, hogy itt Izrael az Egyesült Államok oldalán fog a hidegháborúban pozíciót fogni, és ez a szövetség vagy támogatás aztán az idő előre haladtával egyre intenzívebb és egyre fontosabb lesz. Úgyhogy itt, hogy miért nyerték meg a háborút, ennek sok oka van szerintem, de az biztos, hogy itt volt egy nemzetközi támogatás is emögött.
A szuezi válság egy nagyon fontos lépés Izrael erejének a megmutatásában.
Még egy kicsit visszakanyarodnék, tehát nehéz elszakadni, mert egy annyira bonyolult történet. Egy 49 elején választások vannak Izraelben, ahol nem a kommunisták győznek. Ez a Szovjetuniót azért végleg leválasztotta Izrael támogatásra. A Szovjetun támogatás azért nem volt olyan egyértelmű, ezért a Pravdában vannak olyan írások, még a második világháború alatt is, hogy a cionista mozgalom, hogy akkor még nem volt Izrael, ez egy fasiszta mozgalom, fasiszták, Ben Gurion fasiszta, és a Ben Gurion, aki egy baloldali cionista volt, tehát nem jobboldali, nem vallásos, ez egy fasiszta volt, és a többi, és a többi.
Jó, de hát azért lassan hangulódnak az elmebetegsége megmutatkozik, igen. Tehát ő a kőkemény antiszemitizmusra azért kiugrik.
Hát igen, ez főleg a 40-es évek végétől ez kezdődik, ilyen megvan a történet a Szovjetunióban, az antifasiszta bizottságtól kezd az orvos pedig, de hogy itt szerintem egy fokozatos folyamatról van szó, az egyáltalán nem döntött el, hogy hogy most kit fog támogatni. Állítólag már Jaltában is van egy dokumentum, ami azt állítja, én nem láttam, de kutatók hivatkoznak rá, hogy ott megállapodtak, hogy vagy is egyetértettek az, hogy lehet egy zsidó állam Palesztinában, hogy az arabsággal ez hogy lesz, mint lesz, azért itt mindig ezek a, ez nem az, hogy csak zsidó állam lesz, hanem általában zsidó állam, arab állam, és akkor van
egy,
igen,
az
de az, hogy az arab fél ezt elutasította élesen, ez is hozzájárult az egészhez, tehát hogy kompromisszum nem volt meg az, hogy területet felosszák, és akkor nyilván, hogy a hadi események mentek előre, és hogy itt Izrael államát azért fesztette egy nagy nemzeti büszkeségét, túlélésvágy, ez mind befolyásolta a győzelmeket, tehát a hadi sikerek megnőttek, úgy nyilván arról volt, hogy a hódítási vágy is, tehát 67-ben is ugye tehát hogy valamit meg tudunk hódítani, akkor miért adjuk vissza. Tehát ez olyan egyszerű ilyen katonai pszichológiai, vagy társadalmi pszichológiai tényt, hogy megvan egy terület, amit elfogadtunk, akkor miért kéne vissza? Itt van Jeruzsálem keleti fele, miért adjuk vissza, kinek adjuk vissza? Hogyan? Miközben egyébként az izraeli társadalomban már korán megjelentek azok a hangok, amelyek ezt kritizálták. Tehát nagyon sokan mondták, még ilyen hagyományosabb erők is, hogy ez a óriási bajt fog okozni, a megszállás, az, hogy óriási arab területek, hogy ezzel mit fogunk kezdeni, hogy fog az beépülni Izrael területére, mi lesz ez a jogaikkal, és a többi, és a többi. Szóval ez egy ilyen, én szerintem ez egy ilyen folyamatosan kiépülő dolog, hogy melyik nagyhatalomnak a befolyása. Volt egy időként, hogy Franciaország játszott szerepet az izraeli hadiparnak a felfejlesztésében. A szovjet, igen, a viszony meg aztán volt, amikor nagyköveteket rendeltek vissza, és a többi, az 50-es évek, gyakorlatilag Sztálin haláláig, mondjuk 52-53-ban, hogy megtámadták a Ramat Gani szovjet nagykövetséget is, egy bombát dobtak be. Tehát, hogy ott az nem volt egy pozitív, viszont ez egy lassan, az Egyesült Államok meg rájött, hogy hát ez teljesen jó, hogyha Izrael van, mert akkor egy rendes nagyhatalomnak az érdekét ott tudja képviselni, és egyébként voltak arab szövetségesei is, az Egyesült Államok is, és a Szovjetuniónak is.
Miért olyan fontos ez a terület? Tegyük már tisztába, hát olyan országok vannak a környezetében, mint Egyiptom, óriási ország, 100 milliós nagyságrendű lakossággal. Abban a korszakban közvetlen szomszédja a pici Libanon, ami viszont Kelet-Svájca volt. Ott van Szíria, amelyik egy kvázi baloldali, de majdnem demokratikus fejlődést mutat. A Jordán királyság azért mégiscsak egy stabil állam ebben a térségben, és ott van egy nyugat-magyarországnyi terület, amelyik félelmetes. Félelmetes, hogy micsoda félelmet kelt ezekben az államokban.
Hát nem tudom, én próbálok mindig a több ember, meg többfél agyával gondolkozni. Én azt gondolom, hogy az ott levő népek vagy úgy éltek el, hogy ez valami nyugati behatolás, és nyugati életformának, a civilizációnak a
terjesztése. Tehát ez egyszerre kultúra?
Nagyon sokan hívták én új kereszteseknek is a lettebb zsidókat, mivel a mai Izrael államának, a zsidó lakosságnak legalább a fele közel-keleti államokból származik, ez már egyre kevésbé mondható el, hiszen a mentalitás is egyre inkább a közel-kelet. Jó, ma sokkal, tulajdonképpen Izrael sokkal integráltabb része a közel-keletnek, mint volt a megalakulásakor, jó részt a Lengyelország, Oroszország, Románia, Magyarország és a többi zsidók alapították, ma ez kevésbé mondható. Én szerintem itt van egy erős biblikus összefüggés, és hát az iszlámban Al-Quds, tehát hogy ennek is ugye nagyon fontos ilyen hívószava van, hogy Jeruzsálemnek egy ilyen kvázi teológiai jelentősége van, és egyébként még az amerikai politikában is Amerikát támogató neoprotestánsok körében ennek egy komoly hívószava van, ennek az egész bibliai hivatkozásnak. Ez kicsit túlmegy ezen a
ez kicsit
olaj, hogy meg nem tudom, hogy mi az olaj, meg a ásványanyagok, meg csak azért, én szerintem nem erről van szó.
Hát
nyilván erről is van szó,
fontos,
egy hatalmat érdekli, hogy a gazdaság rá tudja tenni a kezét, de hogy alapvetően itt vannak ilyen spirituális, szellemi, vallási mozgatórugók, nem véletlenként a Hamasznál is megjelent a szekuláris palesztin nacizmusra átváltott egy ilyen vallási, a mai Hamasz ideológiája, aztán Szajfó már jobban tudja, mint én, ma az nem ugyanaz, mint ami a 30 évvel ezelőtti ideológiája volt mondjuk a palesztin mozgalomnak. Egy vallásos ideológia, nemzet, de alapvetően vallási, nemzeti megújulás, és mondjuk nem nagyon kompromisszumkész, ez úgy tűnik, úgyhogy ebben mondjuk be van kódolva a további kompromisszum.
Mennyiben erősíti, Omar, az iszlámnak a a radikalizálódását Izrael megléte. Ugye Germánusz Gyula a 30-as években rengeteget utazik abban a térségben, nagyon sok könyvét olvastam, egész másfajta iszlámot ír le, mint ami ma létezik.
Itt fontos látni, és fontos azt is figyelembe venni, hogy miképpen keretezzük ezt a konfliktust a Közel-Keleten. A hidegháború idején jellemzően ez egy arab-izraeli konfliktusként volt keretezve, adott esetben egy baloldali-jobboldali konfliktusként, hiszen tudjuk, hogy a palesztin felszabadítási szervezetnek baloldali networkei voltak, és ideológiájában is az, míg Izrael inkább a jobboldali kategóriába esett.
Csomóan Moszkvában tanultak egyébként, a Mahmud Abbas és a Szovjetunióban, nem tudom pontosan Moszkvában, vagy Leningrádban, több vezető, igen, palesztin vezető is, nem csak ők egyébként, és ez most nem az, hogy ők most
lesztük
őket, hanem ez egy ideológiai, hogy mondjam, vonzást jelentett, vagy ideológiai orientációt jelentett. Nem csak más arab ország, egyébként Izraelben is erről sokkal erősebb volt a baloldal, mint most.
Ne felejtsük el azt sem, hogy Jamal Abdel Nasser egyiptomi elnök volt az, aki a pánarabizmus akkori önjelölt vezetőjeként, és mondhatjuk, hogy tényleges vezetőjeként Egyiptom demográfiai és akkor még gazdasági súlya miatt is egy összarab ügyként interpretálta a palesztin-izraeli konfliktust, majd aztán az arab nacionalizmus bukásával, ami a 67-es háborús vereséggel következett be, majd aztán teljesen vége lett Abdel Nasser halálával, lett ebből egyfajta muszlim ügy. Ekkor kezdtek felerősödni azok a muszlim testvérek révén már korábban elvétve meglévő elképzelések, miszerint Jeruzsálem, tehát az iszlám szent városaként egy muszlim ügy, és 1979-ben történt meg az iráni iszlám forradalom, amely aztán, ha nem is abban a formában, ahogy ott lezajlott, de mégiscsak inspirálóan hatott számos politikai iszlám mozgalomra a Közel-Keleten belül, amelyek aztán ezt az egész ügyet egy muszlim ügyként interpretálták. Ugyanakkor viszont látjuk, hogy ha Jeruzsálemről beszélünk, a palesztinok számára, akik körében a keresztények, tehát keresztény palesztinok nagy számmal vettek részt a Fatahnak, illetve a PFS-nek a szervezésében is, hiszen nyilván a Hamasznak nem vehettek részt, meg azért már egy későbbi történet. Tehát számukra Jeruzsálem ugye sokkal inkább egy nemzeti ügyként van interpretálva. A Hamas számára, ahogy ez elhangzott, valóban a Hamasznak az ideológiája egy erősen hibrid ideológia, ami a palesztin nacionalizmust vegyíti a muszlim testvéreknek a pániszlám irányzatával, ott már ez sokkal inkább egy vallási kérdésként jelenik meg, és azt látjuk, hogy Jeruzsálem ügye egy szimbolikus ügyé vált az iszlám világban bárhol, de ez nem feltétlenül jár politikai akcióval, vagy bármiféle közvetlen támogatással, hiszen azt látjuk, hogy a palesztinoknak bármilyen konfliktus esetén annyi támogatásuk van más muszlim országok vagy más arab országok részéről, ami még az adott rezsimeknek a komfortzónáján belül van. Tehát ez nem egy annyira fontos ügy, hiszen minden rezsimnek lokálisan kell a saját legitimitását megerősíteni. A Jeruzsálem kérdés pedig egy teljesen absztrakt kérdés, de hogyha iszlám szempontból közelítjük meg, mint ahogy ezt egyébként kényszerűen az Ábrahám egyezmény megkötő országokban is megtették, akkor azt látjuk, hogy a muszlim szent helyeknek a felügyelete Jeruzsálemben az a Jordán Hásemita királyságnak a feladatkörébe, hatáskörébe tartozik az Izraellel 94-ben megkötött béke értelmében. Tehát ilyen módon az iszlám radikálisan is tekinthet erre a kérdésre, de adott esetben megengedően is.
Hát ugye a Khartoumi konferencián 67-ben a háború után megszületik a három nem elve. Nem a békére, nem az elismerésre, és nem a tárgyalásokra. Ehhez képest 79-ben Egyiptom húz egy érdekes húzást, és gyakorlatilag elismeri Izrael létét. És innentől kezdve ez utat nyit adott esetben ugye a később jár, jó, hát milyen messze van még, hát 50 év, de azért mégiscsak az Ábrahám egyezményeknek a lehetősége itt nyílik meg. És most azt látjuk, hogy 2023. október 7-ével minden, mintha belehullott volna a kútba.
Tehát az Egyiptom esetében azt is hozzá kell tenni ez a megállapodáshoz, hogy a Szovjetunióval való nem is szakítás, de távolodás igénye fölmerült. Tehát a szovjet tanácsadók azok olyan szinten beleszóltak minden, és olyan szinten ott voltak mindenhol 1973-ban, hogy amikor egy krízishelyzet alakul ki a fronton, akkor nagyon komoly viták zajlanak az egyiptomi politikai és katonai vezetését a szovjetek között. Tehát itt azért volt egyfajta olyan háttér is, ami arra motivált az egyiptomi vezetés, hogy egy picit hátrébb lépjen a Szovjetunióval föltartott kapcsolatába. Maga a folyamat az azért nehezen értelmezhető számomra, ez a három nemnek az utóélete, mert voltak palesztin tanítványaim, ahol tanítok, mindenketten egyébként keresztények voltak, ami nekem akkor meglepetés volt, nem tudtam, hogy vannak keresztény palesztinok is, akármilyen szégyen.
Nem is kevesen ráadásul.
Tessék?
Nem is kevesen.
És nem is kevesen, igen. És nekik próbáltam elmagyarázni azt, hogy itt voltak a törökök 150 évig. A Habsburgok hasonló ideig, akik az elég pogány módon bántak a magyarsággal, majd jöttek a szovjetek, és itt vagyunk. De a felkeléseinket, a körülbelül 100 évente megismétlődő felkeléseinket, a Bocskait, a Rákócit, 48-49-56-ot eltekintve, mindig ki tudtuk vívni, hogy jobb legyen. Nem tudtuk elérni azt, amit akartunk, de a jobb létet, a jobb viszonyt ki tudtuk vívni. Na most innentől kezdve mindig volt lehetőség megállapodni, de ez a teljes és totális tagadása azoknak a katonai és politikai erőviszonyoknak, amik fönnállnak, ez hosszabb távon kontraproduktív lesz, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy egyértelműen ebbe az irányba haladnak a folyamatok. Tehát valahol, valamikor egy nem túl kedvező, de valamilyen szintű kompromisszumot meg kellene kötni. Én nem értem, hogy mi adja ennek a kompromisszumnak, amely nyilván nem egy jó megoldás, de a jelenlegi állapotnak mindenképpen jobb, ennek a szélsőséges elutasítását.
Dorottya?
Akkor egy kicsit történészként megint visszamennék az időbe, hogy azért alapvetően, amit az Attila utalt rá, hogy itt a két világháború között is felmerültek megosztási tervek, mondjuk az 37-ben, és aztán maga, hogy Izrael létrejön, tehát ez az ENSZ döntés, ez nem kizárólag Izraelről szól, hanem arról, hogy itt egy úgynevezett kétállami
megoldás ez volt a felefele.
Igen, és amikor mostanában is, vagy ez újra és újra felmerül, hogy meg lehet-e ezt oldani, akkor ez a kétállami megoldás, ez mindig úgy be van dobva a közbeszédbe, meg hogy ez egy lehetséges út lenne, és ez újra és újra időről időre felmerül, persze más lehetőségekkel együtt, de hát itt azért a nulladik pontnál van egy nagyon radikális, és nem tudom, hogy kibékíthető nézetkülönbsége. Tehát ami miatt az arab, vagy a palesztinok részéről, az arab lakosság részéről ez elutasításra került. És aztán persze az idő előre haladtával, ahogy a katonapolitikai kérdések egyáltalán az az erő, és 67 ezért is nagyon fontos fordulópont szerintem, hogy ott Izrael milyen szintű erőt, készültséget és milyen területeket nyer ott, hát az egy, azt mutatja, hogy az egy térségbeli hatalommá vált, ami innentől kezdve nem megkerülhető, nem megkérdőjelezhető, és a világ szemében is nagyon mást jelentett 67 után Izrael, mint korábban. Tehát amikre te utaltál, mondjuk itt az egyiptomi megállapodás azért azt megelőzte még egy háború, azt ne felejtsük el, tehát 67 után erre reakcióként volt egy 73-as háború is, amit egyfajta ilyen megpróbálni visszaszerezni a 67-es háború veszteségeit. És hiába, hiába érte az váratlanul Izraelt, a végjáték, a végeredmény az az lett, hogy katonai értelemben azt megnyerte. Tehát azért itt megvannak ennek az előzményei, és időről időre különböző, a 90-es években az oszlói folyamat indul meg, tehát vannak erre próbálkozások, de hosszú távon azt gondolom, hogy működő vagy nyugalmat hozó megoldás, mindez idáig nem sikerült ezt megvitatni. És Jeruzsálem például ennek az egyik kulcskérdése, amiben nem tudom, hogy egyáltalán elérhető-e kompromisszum. Egyetértek, hogy ez leginkább egy szimbolikus kérdés, de nem olyan, amiből bármelyik fél engedne, az én meglátásom szerint.
Igen, itt tegyük hozzá, hogy tehát 48-ban, pontosabban előtte az egy évvel korábbi ENSZ határozat kapcsán, hogyha lenne az araboknak egy időgépük biztosan, és visszamehetnének a múltba, akkor elfogadnák ezt az 50-50%-os dílt. Abban a történelmi kontextusban ez viszont nem tűnt egy annyira jó üzletnek. Tekintve, hogy az elmúlt pár évtized alatt változott meg demográfiailag az ország, bármint a nem ország, az a terület, ami egy friss sokként érte az akkori társadalmat, és úgy érezték, hogy az Európából érkező zsidók nem részei annak a közösségnek. Eleve nem 50%-át tették ki a lakosságnak, hanem hozzávetőleg 30-at, tehát ez az 50% akkor soknak tűnt. Másrészt ne felejtsük el, hogy a második világháború után vagyunk, amikor az ENSZ egy friss szervezet. Tehát teljesen más volt az autoritása, mint napjainkban. És hogy azóta az arab fél, vagy mondjuk úgy, hogy a palesztin fél, mert az arab felet látjuk, hogy az arab felek alapvetően békét kötnének nagyon sok esetben, mint hogy meg is teszik Izraellel. Tehát, hogy a palesztinok miért utasítják ezt el, annak alapvetően van egy egyszerű oka, mégpedig az, hogy ha megnézzük ma demográfiailag a gázai övezetet, akkor azt látjuk, hogy a lakosságnak hozzávetőleg 80%-a olyan palesztin belső vagy palesztin menekült, aki az elmúlt évtizedek vagy 75 év konfliktusai során mai izraeli területekről ment a gázai övezetbe. Cisziordániában ez a szám kevesebb, de így is a lakosság harmada ilyen hátterű. Tehát nincs egy olyan palesztin vezető, aki kijelenthet azt, hogy lemond a menekültek hazatérésének a jogáról, mert onnantól kezdve nem tud az utcára lépni, mert a saját társadalma, ráadásul a saját társadalmának a szegényebb rétegei, akik rossz szabb anyagi körülmények között vannak, mint akik eleve ott voltak, tehát lesz valaki, aki lelövi. Tehát innentől kezdve persze természetesen Izrael sem engedheti vissza több mint 2,5 millió embert ezekre a területekre, hiszen ezzel miért engedné vissza? Egyrészt nincs hova, másrészt újraosztották a lapokat, harmadrészt hát nem érdeke egy zsidó államnak befogadni, mindegy, hogy keresztény vagy muszlim, de mégiscsak arabokat. A következő probléma pedig, ami praktikusan megnehezíti a megbékélést, az a telepes mozgalom, hiszen látjuk azt, hogy mégiscsak itt több mint 700 ezer telepesről beszélhetünk Cisziordániában, illetve Kelet-Jeruzsálemben. Napi szinten azért vannak feszültségek a helyi arab lakosság és a telepesek között. Nincs az a legitim palesztin vezetés, ami azt mondhatja, hogy rendben, a telepesekkel minden rendben maradjanak ott, ahol vannak, de nincs is olyan legitim izraeli vezetés, ami azt mondhatja, hogy kivonja onnan a telepeseket. Utoljára Ariel Sharon volt az utolsó izraeli miniszterelnök, aki meg tudta ezt tenni, de szakrálisan kevésbé fontos területről, a gázai övezetről, és sokkal-sokkal kisebb számban.
Ráadásul ugye azért a telepesek között jelentős számú az ortodox, akik nem feltétlenül fogadják el a kormánynak a
telepesek között inkább az, hogy vallásos cionista, vagy vallásos nacionalista van, a jobboldali vallásos nemzeti mozgalomhoz tartoznak, ők részt vesznek az állam életébe, járnak állami iskolákba, és ott van egy külön téma, ez az izraeli oktatási rendszer, szektoriális bizonyos jogokat tiszteletben tart, tehát hogy van egy iskolarendszerük, de alapvetően részt vesznek az állam életében. Az ultraortodoxia, úgynevezett ma ultraortodoxiának hívunk, viszont nem nagyon. Tehát azon kívül, hogy a politikai életbe részt vesznek, ez óriá, nem mennek katonának például. A másik az, hogy 6-700 ezer embert azért nem lehet olyan egyszerűen visszavonni. Ezek a zsidó települések Cisziordániában, a Gázában, a 67-es háború után alakultak ki, ami Izrael egy ilyen győzelmi eufóriában volt, és senki nem akart ezt megkérdőjelezni. A baloldali kormányok kezdték el egyébként ezt, hogy engedélyezték. Ma már ezt ugye egyre többen vannak, és gyakorlatilag megakadályozzák azt, hogy egy palesztin államot normálisan kialakulhasson. Tehát ha valaki nézi a térképet, akkor egyszerűen ott ahol lenne mondjuk egy ilyen egyenes határot nem lehet, mert közben ilyen települések közben ékelődnek. Ez részben egy tudatos kormánypolitikának is a következménye, ami bekövetkezett. Viszont azért ezt az egészet, hogy kicsit visszafordítsuk, az az Oszló egy, Oszló kettő, és a többi, tehát az a meghasonlás, ami Izraelben bekövetkezett azáltal, hogy miközben tárgyalások folytak, palesztin szélsőségesek civileket támadtak, buszokat robbantottak, gyilkoltak, ez azóta is benne van az izraeli köztudatban, és ezt nem, nagyon, nagyon nehezen, nyilván a palesztinok meg más nem akarnak elengedni, meg elfelejteni, de így nagyon, nagyon nehéz, hogy a bizalmat visszaállítani. Voltak olyan területek, ahol közös izraeli, illetve a palesztin járövölt, és a palesztin lelőtte az izraelit, és nyilván az izraeli
visszatámadott. Jó, hát tehát október 7-én rátettek még egy lapáttal.
Igen, tehát a gázai övezet az meg egy külön történet, ami egyébként egy borzasztó szerencsétlen terület, Izrael és Egyiptom által körbezárt, nem is tudom minek nevezném, enklávénak, ahol ott mint egy ilyen föl valami forró leves, de nem tud igazán onnan kiszabadulni. Tehát
igen, ez de ezek zárt... sehol nem kívánt testvérek. Tehát amikor Egyiptom segíthetne, Egyiptom sem törik ezért.
Hát Egyiptom nagyon fél, ugye Egyiptom betiltotta az iszlám.
Tehát nem akar egy sínai félszigeti gázai övezetet nyilván.
Természetesen is, de azért voltak ennél jobb, tehát amikor nagyon sok ezer gázai járt át Izraelbe dolgozni, amíg ez az egész konfliktus, tehát akkor ez egy kicsit jobb volt a helyzet, de úgy tűnik, hogy ez a mostani helyzet sem volt így fenntartható, hiszen a szuperbiztonsági rendszer ezt a Bálint nyilván a nálam jobban tudja, hogy tehát Izrael létezett egy ilyen szuper biztonsági rendszert elektronikus őrzőtornyokkal, ahol műholdak, meg mit tudom, figyeltek, de, és ezt sikerült kijátszani.
Simán átjátszott.
És kijátszotta a Hamasz, nagyon sokat tanult, akkor itt azért nem lehet teljesen megnyugodni, már csak olyan szempontból sem, hogy Izrael hogyan integrálódik abba a térségbe, és ne felejtsük el Iránnak a szerepét. Tehát azért elfelejtjük, hogy
itt azért
nem csak palesztinok vannak itt a háttérben, van egy állam, amely folyamatosan ott a saját pecsenyét sütögeti mindenféle proxiain keresztül a Közel-Keleten.
Benne volt a tavaly október 7-i támadásban, nevezzük nyugodtan a gázai háború kitörésében Iránnak a keze?
Erről fix információ nincs, de a jelek, amik arra mutatnak, hogy a Hezbollahot is meglepte a Hamas támadása, az valószínűleg arra mutat, hogy Irán nem kezdeményezte, hogy a Hamas támogatásában benne van az egyértelmű, de hogy maga a támadás nem Irán részéről, a támadás ötletlen Irántól jött, az jó eséllyel megsacolható, hogy igen.
Oké. Akkor miért volt a damaszkuszi iráni nagykövetség melletti épület elleni támadás?
Azért, mert Irán elég régóta beavatkozik abban, mi történik Szíriában. És gyakorlatilag az a már említett proxikon vagy helyettestőkön keresztül a Huszik, a Hamász, a Hezbollah, Irakban is több szervezet, több síta szervezet gyakorlatilag igyekszik kiterjeszteni a befolyását. Ugye hagyományos gazdasági, katonai befolyásról szó sem lehet az embargók és egyéb okok miatt, de ezeken a kis szövetségeseken keresztül tudja terjeszteni a saját ideológiáját, és egy régi vágy, egy régi küzdelem egyébként, és ezért mondom azt, hogy ennek sokkal inkább, ezért volt a tétel mondat, hogy összetett okai vannak, mert ha belegondolunk, a Hamas az egy szunnita, elég radikális szervezet, az iráni vezetés pedig egy síta, elég radikális ideológiát volt.
Bele is kavart a szaúd-arábiai levesbe rendesen.
Pontosan, tehát a kettő nem egy természetes szövetséges, mondjuk úgy, de voltak olyan teljesen világi érdekek, amik egymásban is adorták őket.
Jó, akkor egy lépéssel tovább. Ez megpecsételte az Ábrahám egyezményeket, és ez azért érdekes, mert ugye most legutóbb, amikor volt az iráni rakétatámadás Izrael ellen, hát nyilván egy furcsa támadás volt, mert előre bejelentették, megmondták, hogy milyen időintervallumban érkeznek a rakéták, csak azt nem mondták meg, hogy pontosan hova lövik ki, és gyakorlatilag ezzel megsemmisíthetővé vált, vagy megakadályozhatóvá vált a támadás, alig néhány rakéta csapódott be, nem is nagyon voltak áldozatok, de ami nagyon fontos, hogy Jordánia is, és Szaúd-Arábia is részt vett a légelhárításban. És még az öbölmenti államok közül többen az amerikai légierő vagy hadiflotta mellett, meg az izraeli vaskupola mellett. Ez azt jelenti, hogy mégsem szakadt meg a teljes egészében az Ábrahám egyezményeknek a hatása, és adott esetben az, ami Trump elindított annak idején ennek a létrehozásával, az nem szakadt el a közel-keleti valóságtól?
Szerintem részben ezt jelenti, de azért van ennek más üzenete is szerintem. Az egyik az, ami nem feltétlenül az Izrael melletti elköteleződés, hanem egyáltalán, hogy a térségbeli országoknak egyáltalán nem áll érdekében, hogy itt legyen egy konfrontáció a két ország között, hiszen ezek nem határosak. Tehát innentől kezdve ez a konfliktus nagyon is érintené, hogyha ez eszkalálódik a térségbeli különböző országokat. És ha jól értem, akkor itt nem feltétlenül Izraelnek a védelmi kapacitását kellett most kisegíteni, hanem ez egy jelzés volt Irán számára is, hogyha ez tovább folytatódik, vagy ennek bármilyen folytatása van, akkor amúgy ezek a szövetségesek, vagy ezek a támogatók ott vannak, tehát én ezeket is hozzátenném még.
Eszkalálódást megelőzheti ez a figyelmeztetés, mondjuk Szaúd-Arábia és Irán az egyébként sem voltak jóba soha. De ez megelőzheti, hogy, mert ugye nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy oké, akkor innentől kezdve egy tyúklépésnyire van a harmadik világháború. De ezek szerint mégsem.
Hát én azért nem hiszek a harmadik világháborúban, és nem szeretnék hinni, többet gondolok az emberről, mint lényről. De a másik az, hogy itt azért az országok, Iránon kívül én nem látok olyan nagy érdeket abban, hogy itt háborút...
De egyáltalán van Iránnak érdeke?
Hát Iránnak, én nem tudom, ott is egy ilyen, szerintem ott is ilyen furcsa a társadalompszichológiai dolgok is működnek ki. Ez egy régi birodalom, ugye egy több ezer éves ország.
Igen, hát a Perzsa
birodalom. Ilyen erős birodalmi öntudattal, a szélén amerikai támaszpontok vannak, ők úgy érzik, hogy fenyegetve vannak, persze ebből nagyon könnyen lesz egy agresszor. Egyébként nem csak Izraelen,
Pakisztán. 79-ig egyértelműen amerikai befolyás alatt.
Nem csak amerikai, izraeli építészek dolgoztak.
Így van, nagyon jóban volt Izrael.
Jó volt Izrael, sőt az első, még az irak-iráni háborúban is Izrael támogatta, szóval voltak fegyverszállítások Iránba, meg akkor az már az ajatollahok uralma alatt volt, de hogy alapvetően ugye a proxiaink keresztül, a huszikon keresztül, a Hezbollah is némileg azért.
Tehát Jemen.
Igen, tehát hogy ott beavatkozik az eseményekbe, és hát úgy tűnik, hogy nagyhatalmi kontroll meg kezd elveszni. Tehát, hogy valami ez is hozzájárult az eseményekhez, hogy az amerikaiak se tudják ugye ezt a teljes lecsendesítő politikájukat véghez vinni, de én azt gondolom, hogy az arab világnak nem érdeke, mondjuk a szunita arab világnak nem érdeke Iránnak ez a teljes nagyhatalmi megerősödése. A szaudiak nem azért csinálják ezt, mert szeretnék Izraelt, vagy nem tudom, hanem azért, mert az érdekeik e felé viszik. Most arról nem beszél, hogy van egy nyílt titok Izraelben, hogy a öböl országból, Szaudarából is vezetőket kezelnek izraeli kórházakban, tehát hogy gyakorlatilag használják azokat az egészségügyi létesítményeket, amit Izrael létrehozott. Hát Jordánia az megint egy külön történet, ott erős amerikai támogatás van, hogy az uralkodó felszínen maradhasson. Ott is elég, hogy a lakosság egy jelentős része palesztin, ott nem mindenki szereti ott se a saját uralkodót, erős katonai rendőri kontroll van, de a stabilitás szempontjából azért jobb, hogyha nem egy ilyen új közel-keleti válságot nem alakul ki például Jordániában.
Ne felejtsük el, hogy Iránban az 1979-es iráni-iszlám forradalom idején meghirdették a forradalomnak az exportját, ami elsősorban a térség síta lakosságára vonatkozik, és számos öböl országnak, ha csak nem mindenek, van jelentős síta kisebbsége, Bahrein esetében többsége. Innentől kezdve ez a belügyekbe való beavatkozás, amit Irán tesz arab szempontból, nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag megkérdőjelezik a fennálló jellemzően monarchiáknak a legitimitását, hiszen azt mondják, hogy mint az Irán is, vagy Irán, mint a síta világnak a központja mondja ki a végső szót. Azt se felejtsük ugyanakkor, hogy Irán, noha egy teokrácia, mégiscsak van egyfajta demokratikus berendezkedése, vannak választások. Katonai ügyekben egyébként Khamenei ajatollah az, aki a végső szót kimondja, ő 89 óta irányítja az országot, immár 85 éves, uralma idején alapvetően próbált a mérsékelt erőkkel szövetséget kötni, rájuk támaszkodni. 21 óta viszont Ebrahim Raisi az országnak az elnöke, aki egyre nagyobb teret ad az úgynevezett pajdari frontnak, amely egy fiatalabb, új hullámosabbnak nevezhető, de vallásilag radikálisabb irányzatot képvisel. A márciusban választások voltak Iránban, a pajdari frontnak a jelöltjei előre törtek, májusban jönnek a következő fordulók, valószínűleg még jobban megerősítik a pozíciójukat, és itt egy olyan fiatalabb generációról van szó, aki vagy gyermekként, vagy nem élte meg az irak-iráni háborút. Tehát picit máshogy állnak a realitásokhoz és egy háborúnak a veszélyéhez, mint azok, akik ezt már megélték és átélték. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Iránnak nem érdeke a közvetlen konfrontáció, hiszen azért hiába interpretálták a nyilvánosságuk előtt győzelemként azt, hogy túlterhelték az izraeli légvédelmet és megindítottak több mint 300 drónt és rakétát, mégsem volt túlzottan sikeres, és azt is látjuk, hogy próbálják...
A térségi összefogásnak köszönhetően.
Így van, illetve a technológiai hátránynak köszönhetően. Tehát itt 200 km per órával haladó drónok szálltak fel 1500 km-rel arrébb, tehát, és két nappal előtte a The Wall Street Journal már írt erről, hogy fel fognak szállni. De összességében azt látjuk, hogy Iránnak nem érdeke a közvetlen eszkaláció és a közvetlen konfliktusnak a kirobbantása Izraellel, és a proxiaira is olyan mértékben tud hatással lenni, és tőlük is csak olyan mértékben tudja kieszközölni a támadásokat, ami még nem veszélyezteti az adott proxinak a pozícióját, hiszen ne felejtsük el, hogy ezek nem távirányításra működnek, ezek társadalmi szerveződések Irakban, Szíriában, Libanonban, Jemenben, és még máshol is, tehát hát például a Hezbollah nem azért nem rakétázik, mert hogy nem lenne igény esetleg Irán esetében.
Igen, rakétázik ő.
Ne olyan mértékben, amire a radikálisok szeretnék, hogy megtegye, hanem egyszerűen a libanoni gazdaság romokban van, a Hezbollahnak a megítélése nem a legszerencsésebb, a nem síta és velük nem szövetséges szűkebb keresztény csoportok körében, tehát, és Iránnak is nagyobb érdeke, hogy egy erős Hezbollah legyen ott, mint egy Izrael által szétbombázott Hezbollah.
Hogyan hat mindez a globális erőviszonyokra, ami most ott történik? Mert azt azért tudjuk, hogy Irán azért nem ő az áligában focizik. Tehát ő valóban térségi nagyhatalom, és adott esetben közel áll ahhoz, hogy atomhatalom legyen.
A fő jelentősége az ennek a konfliktusnak ebből a szempontból, hogy eltereli a figyelmet a többiről. Ugye kiemelt fontossága van amerikai szempontból, vagy Amerika szempontjából Izraelnek, és ez például az ukrán konfliktus egyértelműen a háttérbe szorította, a horizonton lebegő Tajvanit pedig egészen eltüntette a radarról.
Teljesen, azt nem is hallunk róla mostanában.
Pontosan, pedig azért a szituáció nem oldott meg ott se. Tehát abból a szempontból fontos, hogy bármikor, amikor fellángol az erőszak, mondjuk így, akkor abban a pillanatban, vagy valami olyan történik, ami a sajtó érdeklődésére számot tart, onnantól kezdve máshonnan tűnik el a figyelem, és ne felejtsük el, hogy az izraeli légvédelmi rendszernek is jelentős mértékben az Egyesült Államokban gyártják a rakétáit. Tehát onnantól kezdve, hogy Ukrajnának is, Izraelnek is nagyon hasonló eszközökre van szüksége, tüzérségi lőszerekre, légvédelmi rakétákra, alkalomattan egyéb eszközöknek az utánpótlására, ezek azokat a szűk keresztmetszeteket erősítik fel, amik amúgy is megvannak már. Tehát onnantól kezdve viszont, ugye emlékezünk Jake Sullivannek a szavaira, amikor megkérdezték, ukrán vezetés megkérdezte, hogy miért nem nyújtott akkora segítséget az Egyesült Államok Ukrajnának, mint Izraelnek, és azóta válasz, hogy ez egy másfajta konfliktus. Tehát onnantól kezdve igen komoly globális hatást tud gyakorolni, és abban a pillanatban, hogyha akár az iráni vezetés, akár valamelyik proxy tesz egy aktívabb, merészebb, katonailag kockázatosabb és nagyobb hatással fenyegető lépést, arra az Egyesült Államoknak reagálnia kell. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag egyértelműen mondhatjuk, hogy van globális hatása, elég komoly globális hatása van.
Adott esetben, és ez az utolsó fél percünk, adott esetben ez a globális hatás pont azáltal, hogy a proxy által túlterheli mondjuk az Egyesült Államokat proxy háborúk által, ez a béke irányába mozdít el néhány meglévő konfliktust?
Az biztos, hogy az Egyesült Államoknak az az érdeke, hogy minél inkább nyugalom legyen, minél kevesebb szó legyen külpolitikáról, ne felejtsük el, hogy itt egy választás
van
az Egyesült Államokban, és külpolitikáról beszélni nem a legnépszerűbb dolog, és ezen belül pedig különböző háborús frontokról és az amerikai támogatásról az sok feszültséget tud szülni, Izrael támogatása is, a demokrata párton belül is szül belső feszültségeket. Úgyhogy az ő érdekük egyértelműen valamilyen módon ezt csitítani. Csak kérdés, hogy van-e még a térségben az Egyesült Államoknak olyan tekintélye, hogy ezt el tudja érni?
Hát kíváncsian várjuk. Egyrészt, hogy mi lesz majd novemberben, másrészt pedig, hogy mi történik az olajfák alatt. Nagyon régóta várjuk, hogy béke legyen. Köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönöm.
Önök az Ez itt a kérdés lettek műsorunkat újra megnézhetik a MediaClick.hu-n és a YouTube-on, és meghallgathatják a Spotify-on. Az Ez itt a kérdés következő adásában az európai vitakultúra újjáépítéséről lesz szó. Tartsanak velünk holnap is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.